akkor a mai versünk felé van, felmenőve a táblára, Simad Bhagavatam 7. ének 11. fejezet és 14. vers, 15. vers, 15. vers, majd olvassuk a dolgokat is, mert az a szokásunk, hogy a leckeadó nem ad olyan helyen, különben magyarázott, ahol Srila Prabhupád nem adott, és a 15-hez nincs magyarázat. Először a szanszkritot, és aztán majd magyarul folytatjuk. Vaishya suvarta vrittishya
Nityam brahma kulanuga
Shudrasya vija shushusha
Vrittishya
svanyo bhavet
Vaishya
suvarta vrittishya
Nityam brahma
kulanuga
Shudrasya
vija shushusha Vrittishya svanyo bhavet
Vaishyastu vata vrittishya
Vaishyastu vata vrittishya
Nityam brahma kulanuga
Nityam brahma kulanuga
Vrittishya svaminno bhavet
Vrittishya svaminno bhavet
Vaishyastu vata vrittishya
Vaishyastu vata vrittishya
Nityam brahma kulanuga
Nityam brahma kulanuga
Kshudrasya dvija shurush shushrush Vrittishya svaminno bhavet
Vrittishya svaminno bhavet
Mataji?
Vaishyastu vata vrittishya
Vaishyastu vata vrittishya
Nityam brahma kulanuga
Nityam brahma kulanuga
Shudrasya
dvija shushusha
Vrittishya svaminno bhavet
Vrittishya svaminno bhavet
Köszönöm. Szóró szóra. Vaishya.
Vaishya.
A kereskedő közösség.
A kereskedő
közösség.
Tu.
Valójában.
Valójában.
Vata vritti.
Vata vritti.
Mezőgazdasággal. Tehénvédelemmel és kereskedelemmel foglalkozik. Sziát kell. Nitya mindig. Brahma kula anuga a Brahmák útmutatásait követni. Shudrasya a negyedrangú embereknek, a dolgozóknak. Dvija shushrushan, a három felső osztály, a brahmanák, a kshatriyák és a vaisyák, szolgálata, vritti, a megélhetés módja, csa és svámina, a mesternek, bhavet, lennie kell. Srila Prabhupád fordítása. A kereskedő közössége mindig kövesse a brámanák útmutatásait, hivatásuk pedig a földművelés, a kereskedelem és tehénvédelem legyen. A sudrák egyetlen kötelessége az, hogy egy rangosabb társadalmi rendhez tartozó mester szolgálatába szegődjenek és szolgálják őt. Ismételjük együtt. A kereskedő közössége mindig kövesse a brámanák utasításait. Hivatásuk pedig a földművelés, a kereskedelem és tehénvédelem legyen. A sudrák egyetlen kötelessége az, hogy egy rangosabb társadalmi rendhez tartozó, mester szolgálatába szegődjön, és szolgálják őt. Tehát itt Sri Prabhupád nem adott magyarat, ezért tovább megyünk a következőre, elolvasom a szanszkritot, és aztán a magyar fordítással folytatjuk. Várta vicsitra sálina, jájávara, siloncshana, vipravittis csatultéja, sréjasvicsottarótará. Egy brámana végezheti a vajsa kötelességét is, ami nem más, mint a földművelés, a tehénvédelem vagy a kereskedés. Élhet azon, amit kordulás nélkül kap, kordulhat minden nap a rizsföldeken, összegyűjtheti azt a rizst, amit a föld gazdája hátrahagy, vagy összegyűjtheti azt a gabonát, amit a gabonakereskedők hagynak ott az üzleteikben. A megélhetésnek ezt a négy módját a brámanák is választhatják. A négy közül ebben a sorrendben valamennyi jobb az azt megelőző nél. Sri Prabhupád magyarázata. A brámanák néha teheret és földet kapnak ajándékba, és így megélhetésük érdekében dolgozhatnak úgy, mint egy vajsa, azaz műveletik a földet, védelmezhetik a teheneket, és kereskedhetnek a fölösleges terményekkel. Ennél azonban jobb, ha a szántóföldön vagy egy kereskedő üzletében gyűjtik össze a gabonát, annélkül, hogy kódolnának. Nem is sikerálja Krisna Festegútól és a Matélyesében számít, amely Jánsi Krisna Csétenem, Krabúdítyanem, Krasi Jörgéti Valatóra, Sirászti Búra, Bakta Binda. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Szóval ez a rész egy nagyon izgalmas, legalábbis nagyon sokak által izgalmasnak tartott konfliktus, amit ugye Indiában kasztrendszernek neveznek, és természetesen, mivel nem jól működik, elég sok jogos kritika éri. Ugyanakkor a legtöbb kritikusa ennek a rendszernek nem tudja, hogy a rendszernek eredetileg egy tiszta, jól működő, hiteles struktúrája volt. Ezt a struktúrát és ennek az értelmét a Krishna a Bhagavad Gita-ban magyarázza el. De mielőtt rátérnénk, azért egy pár szót, hogy hogy kerültünk erre a területre, hogy kerül egy lelki életet magyarázó tanítókönyvbe egy társadalmi rendszert nagyon részletesen kifejtő fejezet. A Srimad Bhagavatam feladata, hogy akik olvassák, tanulják, eljussanak addig a vágyig, addig az igen erős mohó vágyig, hogy szeretnének a lelki világba visszakerülni, de nem erőszakkal, hanem azáltal, hogy a természetüket teszik lelkivé. És az előző fejezetben, olvashattunk egy olyan baktáról, hívőről, Prahlád Maharajról, akinek ez volt a természete. Amikor hosszasan olvasunk egy ilyen lelki természettel élő emberről, akkor felmerül bennünk a kérdés, hogyan lehetek én is ilyen. Vonzó egy ilyen embernek az élete, aki minden nehézségen túlkerül, aki minden bajt, fájdalmat, abszolút természetes nyugalommal, békével, belső örömmel él át. Több részletet nem mondok erről a történetről, olvassátok el, nagyon izgalmas dolog. Utána viszont egy párbeszéd kezdődik, aminek a lényege, hogy a kérdező, és ez az egész Bhagavatamban egy nagyon fontos, szintén fontos tényező, hogy a lelki életről érdeklődő emberek léteznek, és itt egy király kérdezi a lelki élet további lényegét, azaz, hogy hogy lehet eljutni egy ilyen helyzetbe, hogy lehet egy ilyen tiszta, transzcendentális, szeretettel teli állapotba kerülni. És a tanítómester Narada Muni, akinek a feladata az univerzumban tanítani ezt a szeretetet, ezt a baktit, elkezdi egy egészen távoli terület elemzésével, hogy hogyan éljünk úgy egy olyan helyzetben, ahol könnyen tanulhatjuk a lelki életet. Vagy azért, mert nagyon szeretnénk lelki életet élni, de még vannak ugye anyagi kötelességeink, ragaszkodásaink, vagy azért, mert nem szeretnénk lelki életet élni, de egy olyan országban élünk, ahol a király vagy a vezetők szeretnék, hogy mi lelki életet éljünk. Tehát, hogy segíteni akarnak nekünk. És olyan törvényeket szabnak meg, ami által az lelki életre legkevésbé sem érdeklődő emberek is azért fejlődést érhetnek el. Srila Prabhupád egy olyan világba jött, ugye leszállt Amerikából egy teherhajóról, azzal a vágyal, hogy ennek a Srimad Bhagavatamnak az üzenetét elterjessze. Az első, amit látott, hogy az emberek, mint a hangyák rohangálnak jobbra, balra, szenvedélyesek, őrültek, üvöltenek, hogyha valami baj van, büdös kocsikkal járnak, legkevésbé sem érdeklődnek a lelki dolgokról. Elképzelni nem tudta akkor, hogy lesznek, akik egy ilyen közegből megértik, meghallgatják, sőt, tanítványul szegődnek. És azért Krisnához imádkozott, hogy ha már idehoztál, ide küldtél, akkor légy és mutasd az utat, és használj engem, mint egy bábú, hogy megvalósítsam a te vágyadat, amit ugye Krisna az oltáron áll, és aki 500 évvel ezelőtt szintén itt járt a Földön, és azt mondta, hogy minden faluban és városban énekelni fogják az én neveimet. És hogyha már valamit énekelünk, ugye azért az nem csak egy muszájból kötelesség, nem lehet énekelni. Az már egyfajta vonzódás, egyfajta ragaszkodást is jelent. Ugye aki itt most itt végig érte ezt a kis reggeli programot, biztos kiment volna, hogyha nem szeret énekelni, hogyha nem szereti ezt az egész hangulatot. Szóval itt maradtatok, az azt jelenti, hogy valamit szeretetek bennem. És ezt a helyzetet kell elérni. Na most ehhez, itt vagyunk az anyagi világban, hogy minden átmeneti, éhesek vagyunk, elfáradunk, hideg, meleg, ellenség, minden probléma, betegség, minden probléma ér minket. És ezt is meg kell oldani. És ki oldja meg ezt a helyzetet? Isten. Isten tanítja, hogy kell ebben az életben élni, és közben megtisztulni, a ragaszkodás mentessé válni. Ezt magyarázza, hogy visszatérek a Bhagavad Gita-hoz. A negyedik fejezetben transzcendentális tudást tanít Krisna. Szintén az ő egyik társának, Arjunának, aki kérdezett tőle nagyon sok érdekes dolgot. Az egyik válasz így hangzik. Ó Arjuna, aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim transzcendentális természetét, az teste elhagyása után nem születek meg újra ebben az anyagi világban, hanem eléri az én örök hajlékomat. Ez egy nagyon tömör kijelentés. Ismeri a megjelenésem, a cselekedeteim transzcendentális természetét. Szóval ez nagyon nehéz valakinek a cselekedeteit, valakinek az életét látni, hogy mi annak a transzcendentális része. Ezért Krisna így folytatja. Megszabadulván a ragaszkodástól, a félelemtől és a haragtól, teljesen elmerülvén én bennem, oltalmat én nálam keresve, már sokan megtisztultak a múltban a rólam szóló tudás által. És így felébredt bennük az irántam érzett transzcendentális szeretet. Szóval van egy folyamat, van egy út, amivel megszabadulunk az átmeneti dolgokhoz szóló ragaszkodástól, a félelemtől, a különféle helyzetektől, a haragtól, és vágyunk lesz teljesen csak Istenség legfelsőbb személyiségét elmerülni. Eközben Krisna nem hagy magunkra, azt mondja, mindenkit azt szerint jutalmazok meg, amilyen mértékben átadja magát nekem. Tehát ahogy gyakorlunk, úgy tapasztaljuk egyre jobban Krisna jelenlétét, Krisna viszonzását, ahogy mi tisztában és tisztában törekszünk úgy módon élni, amit ő szeret. Ó Pritá fiam, mindenki, minden tekintetben az én utamat járja. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon Krisna minden egyes helyzetben, minden emberrel, külön-külön egy tanítóként jelen van. Ennek a részletei szintén megvannak a Bhagavad Gita-ban és máshol. És aztán elemzi Krisna ezt a világot. Kik vannak itt ebben a világban? Ebben a világban az emberek a gyümölcsöző munka sikerére vágynak, és ezért a félisteneket imádják. E tetteikkel bizonyosan nagyon hamar eredményt érnek el. Ez főleg ma már inkább csak Indiára jellemző, vagy inkább itt a világ keleti részére, ahol az emberek azért imádkoznak istenekhez, itt félisteneknek hívják őket, hogy az anyagi életben egy kényelmesebb, egy jobb helyzetet érjenek el, vagy ebben az életben, vagy a következő születésükben. A nyugati világban általában nem hisznek az emberek a következő születésben, ezért nem törekszenek arra, hogy majd a következő életben jobb legyen, ha itt valamiféle imádatot mutatnak be. Ezért ebben a világban itt a tudósokat imádják, akik a jelen pillanatban a vágyaikat teljesítik, tudósokat, mérnököket, stb. És hát ez ma a folyamat. Viszont annak tükrében, hogy hogyan működik ez a fajta egy életen átvaló megtisztulás, Krisna következőt mondja a következő verzben, ami kapcsolódik ehhez a mostani fejezethez. Az emberi társadalom négy osztályát én teremtettem az anyagi természet három kötőereje és a rájuk jellemző munka szerint. Tudd meg, hogy bár én vagyok a rendszer alkotója, én mégis nem cselekvő és változatlan vagyok. Tehát van egy nem cselekvő, a világban nem cselekvő, tehát nem lép bele ebbe a világba, nem avatkozik bele senki életébe, nem változik, tehát mindig ott marad egy örök biztos pontként, és teremt az anyagi világban egy változó, egy különféle helyzetekben másképp és másképp használható rendszer, ami ez a négy társadalmi rendszerből és négy lelki rendszerből áll. Az előző versekben megismertük, a társadalomban a legintelligensebb, a leginkább lelki életre törekvő embereknek a helyzetét. Őket úgy hívjuk, hogy brámanák, vagy papok, vagy lelki tanítók, és ksatriák, vagy vezetők, politikusok, védelmezők. És most megismertük ebben a versben a vaisják, amit látjuk, a gazdasági élettel foglalkozó, és a sudrák, az az a munkások helyzetét. Az egész rendszer lényege, hogy senki se próbáljon olyan helyzetbe kerülni, csak azért, mert a szimpatikus neki valamilyen ennyire előnyökkel jár, amiben a természete nem tesz lehetővé, hogy szépen, nyugodtan, a felelősséggel végig vigye ezt az egész életet. Tehát ne akarja valaki király lenni, hogyha igazából azért akar király lenni, mindenkit szolgálja, és aranytányjával etessék, és parancsolgathasson minden visszahatás nélkül. Ne akarjon valaki pap lenni azért, mert a papoknak mindenki ajándékokat visz, mert nem kell dolgoznia, mert csak beszélnie kell, szép szavakat mond, és így tovább. Viszont ezekkel a pozíciókkal természetesen kötelezettség is jár, ami azt jelenti, hogy ezeknek a papoknak valahogy akkor is meg kell élniük, hogyha nem kapnak adományokat a környéken, és akkor ugye itt van ez a második versben, hogy azért ők végezhetnek munkát, bár az nem feltétlenül támogatja az ő lelki fejlődéseket különösebb mértékben. És ezért mondja itt a vers, hogy melyik jobb a másiknál. Ugye az első verset olvastuk, hogy a kereskedő kötelességgel kövessék a brámanák útmutatásait. És a második versben viszont azt olvastuk, hogy a brámanak megélhetnek úgy, hogy oda mennek a gabonakereskedők üzletébe, és a maradékot eszik. Képzeljétek azt a szituációt, hogy egy koldus eszi azt a gabonát, amivel te már nem törődsz, és utána te ennek a koldusnak a szavára nagyon komoly változásokat kell az életedben végrehajtani. Szóval ez a kultúra. Szóval a megélhetésemnél egy koldus vagyok, de ugyanakkor az az ember, akitől koldulok, az hallgatni fog az én szavamra. Tehát nem egy kirúgott kutyának tekint, hanem tisztelettel és szeretettel adja azt, amit ő tud adni, és utána meghallgatja annak a tanítómesternek a szavait, akinek az előbb ő biztosította az ételét. Szóval egy nagyon finom, összetett rendszerről van szó, ahol ha mindenki a saját helyzetének megfelelő kötelességeket végzi és felelősséget vállal, és képezi magát, akkor nagyon szépen összeáll az a kép, hogy ebben a világban senki sem alacsonyabb vagy magasabb rendű a másiknál. Mindenki egyenlő abban, hogy sajnos ide kerültünk a lelki világból, hogy sajnos nem érdeklődünk eléggé, nem vagyunk olyan szép, tiszta, szeretettel megáldott lények, mint ami a lelki világot jellemzi, és ezért nem maradhatunk, nem élhetünk a lelki világban. De van lehetőségünk oda kerülni. És akkor, hogy hogyan, azt megtervezte a legfelsőbb személy Krisna, hogy hogyan éljünk fokozatosan, úgy, hogy fokozatosan megtisztulhassunk. Tehát ez az a helyzet, ami előkészíti egy jól megszervezett társadalomban a lelkélet gyakorlását. Ha valaki járt Indiában, ott még látja ezeknek a nyomait, Indiában, távol-keleten. Ezekben az országokban, amíg a lelki vezetők, a lelki tanítók tisztán éltek, a bizalmat nem rontották el, addig valóban hallgattak a szavukra, valóban annak megfelelően hozták meg a törvényeket, hozták meg a döntéseket, hogy mi az, ami a leginkább megfelelő a ragaszkodás mentesség, a haragtól való mentesség eléréséhez. Ugye a törvények miről szólnak? Vagyonról, kötelességekről, parancsokról. Most olvastam tegnap egy kicsit, hogy Magyarországon hogyan változtak az egyház és a világ uralom kapcsolatában ezek a törvények. És bár nem egy igazából lelkileg fejlett ország volt, és ma sem az Magyarország, de ugyanakkor a vallásos élet eléggé komolyan jelen volt a magyar világban. Nem abból a szempontból szeretném ezt elmondani, mik voltak a hibák, legalább a Bhagavatam fényében, inkább az, hogy mik voltak ennek az előnyei. Tehát ugye amikor István király, István a trónra került, egy olyan helyzetben találta magát, ahol különféle népek, különféle felfogásban éltek, és ő szeretett volna egy egységes birodalmat, egy egységes országot létrehozni. És annyira nem merültem bele, hogy vagy ő, vagy a tanácsadő révén, de megértettem, hogy ez egy egységes vallás bevezetésével tudja elérni, és akkor ugye akkori korban ugye a kereszténység volt ezen a területen nagyon elterjedve, mind nyugaton, mind keleten, bár kétfajta kicsit más változatát érték a keresztények, de ő választotta a nyugati kereszténységet, és hívott keresztény papokat, hogy tanítsák meg az embereknek a kereszténységet, ugyanakkor nem szakadt el az ortodox katolikus rendszertől sem, őnekik is próbált kedvezni, hogy ne egy vita, ne egy harc szintre legyen az ország. És aztán nagyon hamar elterjedt a kereszténység, hogy hogyan azt megint csak ne nézzük, de azért biztosan voltak itt őszinte, tiszta szívű keresztény tanítók, akik a kereszténység lényegét, a szeretetet tanították, és az egymással való egyenlő bánásmódot. Ugye az jellemző, hogy ugye különféle népek, kicsit ugyan, különféle népek ugye itt éltek, például voltak zsidó vallások, rabszolgákat tartottak. És az egyik parancs az volt, hogy keresztényeket nem használhatsz rabszolgaként. Azaz, hogy védték a vallást. És ugye amikor államvallás lett, akkor ugye a kereszténység, a hit terjesztése, a hit tanításai érdekében nagyon sok kedvezményt kapott. Földeket kaptak, ahogy itt lehet látni, hogy megművelhették a földeket, és annak a bevételét azt használhatták a hit terjesztésére. Megint csak nem nézzük, hogyha ebben hibát követtek el az akkori vezetők, és nem pont erre használták, hanem más célra. De ez volt a lényeg, hogy nyugodtan lehessen elmondani az igét, lehessen tanítani Isten tanítását, Isten üzenetét. És hogy ugyanakkor törvényekkel is védték ezeket a helyzeteket. Tehát egy világi törvényekkel, például, hogy beszélünk a kereskedőkről. Ugye a kereskedők közösségéről beszél ez a vers. A kereskedők közösségének, ugye Európában, Magyarországon a céheket szervezték meg. Tehát olyan közösségeket szervezték, ahol nagyon komoly standardek, nagyon komoly elvárásokkal írták elő, hogy elvárásokat használtak, hogy kit fogadnak be egyáltalán ebbe a közösségbe, ki lehet a tagja, azaz ki élvezheti ennek a közösségnek az előjogait, előnyeit, illetve hogy milyen kötelességeik vannak. És akkor egyik az volt, hogy a templomban nagyon szépen kell viselkedni. Tehát nem botránkoztathat meg senki a templomban a viselkedésével más, mert ez az egész közösségre kihatott. Tehát ezek a közösségek, és nagyon fontos, hogy közösség, tehát hogy nem egy-egy ember volt kereskedő, hogy manapság, hogy én fogom magam, aztán elmegyek fuvarosnak, kereskedőnek, bankának, nem így működik. Közösségeket szerveztek, és a közösségek tartották az ő presztízsüket. Mind azzal, ahogy a világi dolgokat intézték, és azzal is, ahogy a papokhoz viszonyultak. És aztán vannak finomabb törvények, hogy hogyan kellett tiszteletben tartaniuk a különféle vallásos tanítások, tanítók helyzetét. És ugye az egyik részben az volt, hogy nem adóztatták őket. Ahogy itt az korábbi versben volt szó, hogy a brámanákat nem szabad megadóztatni, ezt komolyan vették még Magyarországon is. Tehát az egyházat nem kellett, az egyházat nem kellett adót fizetni, sőt, igazából egy adót kapott, ami nem feltétlenül felel meg a Bhagavatam helyzetének, de a lényeg az, hogy támogatni akarták a királyok, hogy ne legyenek anyagi problémáik a lelki tanításokat felvállalóknak. Aztán természetesen nem csak ilyen szervezetvallások léteztek, hanem hát mindig szervezet volt, hanem a szerzetesi rendek is, amelyek arról szóltak, hogy lehetett nagyon szépen védetten, igazából már azt a végső stádiumot gyakorolni, hogy most teljesen átadom magamat a lelkéletnek, és minden ragaszkodástól megszabadulok. Ugye voltak olyanok, akik megértették ezt az üzenetet, például Ferenc, Assisi Szent Ferenc, aki egyszerűen csak kilépett az ő kereskedői rendjéből, elkezdett úgy viselkedni, mint egy őrült, nem volt őrült, csak azt mondta, hát mindenki egyenlő, akkor osszuk szét a javakat. Ez természetesen akkor gondot okozott az akkori kereskedői réteg, főleg az édesapjának, amikor látja, hogy a kereskedés használt vagyont, az kiskörcsök csak úgy szólja ki az ablakon, hiszen textil kereskedők voltak, és aztán megoldódott úgy, hogy Ferenc elment otthonról, már nem fért hozzá ilyen módon a vagyon, az inkább csak koldulásból ért, és aztán ugye hívők csatlakoztak hozzá mások, akiknek megtetszett ez a fajta tanítás, és akkor ilyen szerzetesi rendet alapított, és aztán beilleszkedett ebbe az általános rendszerbe. Szóval Magyarországon, nyugaton, keleten, mindenhol ez a rendszer, ez él, egészen addig, amíg abszolút elvész a lelki tanítások rendszer, amikor teljesen materializálódik az emberek tudata. A Krisna tudati hívők közössége Sopropán biztatására és kérésére megpróbálja újraindítani az emberek számára a lelki tanításokat, újraindítani a lelki rendszert. Ezért elkezdtük a Varnásrama Dharma, így hívják ezt a négy társadalom, négy lelki osztály bevezető tanító rendszer. Tehát elkezdtük ennek a rendszernek a felújítását, az újra megalapítását, és azért nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi a helyzetünk ennek a feladatnak az elvégzésében. Ugye ebben a templomban leginkább itt élő szerzetesek élnek. Az ő számukra a legfontosabb, hogy a lelki életet teljes intenzitással gyakorolják, és teljesen ragaszkodásmentessé váljon. Ám ezeknek a szerzeteseknek a feladata az is, hogy felkészüljenek mások tanítására, ugye, hogy ha kereskedő közössége később hozzájuk fordul útmutatásért, akkor meg tudják mondani, hogy egy több ragaszkodással bíró ember csoport számára mi a legmegfelelőbb lépés, és nem javasolhatják, nem mondhatják, add föl mindent, és akkor gyere be te is szerzetesnek. Előtte megpróbáltuk ezt a taktikát, ezt a nagy lelkesedést, mindenkit megpróbáltunk beköltöztetni. Hát nagyon komoly feszültségeket okoztunk a különféle helyzetekben, erről órákat lehetne mesélni, hogy milyen gubancok keletkeztek. Manapság, mivel Magyarországon elkezdődött a Krisna tudat tanítása, ezek már úgy nagyjából úgy kiderültek, hogy ez így nem működik. És Sri Srimad Maharaj bölcsen már nem erőltette. Egy-két eset olyan határeset volt, de aztán nem váltottuk ki ilyen ellenérzést a társadalomból, mert azok csatlakoztak, akik igazából készek voltak rá, nem csalogattunk be embereket különféle trükkökkel, módszerekkel, egyszerűen aki megérett rá, és értette, és kipróbálta, és gyakorolni akarta a szerzetes életet, az jött. És nem feltétlenül kell, hogy egész életében itt maradjon, csak felkészül esetleg a világ életére, ahol csatlakozhat egy közösséghez, akár a kereskedőkhöz, akár a ksatriákhoz, vagy a brahmanák közösségéhez. Tehát Magyarországon ugye itt van ez a tanítási rendszer, itt két aspektusa van. Az egyik, hogy saját magunk hogyan éljük lelki életet, amíg szerzetesként élünk, és a másik, hogy ha az a tervünk, hogy később családot alapítunk és önálló tevékenységgel élünk meg, akkor hogyan helyezkedjünk el egy ilyen Krisna által tervezett rendszerben. A másik pedig, hogy jól értsük azoknak a helyzetét, akik nincsenek ugyanolyan tudatszinten, mint mi vagyunk, de szívesen elfogadják a tanácsot, szívesen útmutatást kérnek valamilyen módszeren, egyszerű vagy rendszeres segítségképpen, és akkor megfelelően segítsük az embereket. Úgyis így teljesülhet be szintén Sri Krisna Chaitanyának a vágya, hogy mindenki legyen guru. Mindenki legyen guru azon a helyen, ahol él. Ehhez felkészültnek kell lenni. És akkor kell elemezni ezeket a verseket. Tehát ahogy most jöttünk a korábbi versektől, egyre inkább ragaszkodó emberekről van szó. Általában Srimad Bhagavatamban nem mindig van kimondva, hogy mi miért, milyen sorrendben van elmondva. Ma lehetett volna fordítva, hogy először a sudrákról beszélünk, aztán a vajsjákról, aztán a ksatriákról és a legkésőbb a brahmanákról, mert ugye az ott annak legkevesebb, és a legtöbb ember ugye a legtöbb ami sudra természettel rendelkezik. De itt azért van fordítva, említve a során, hogy ami a legközelebb, leginkább elvezet Krisnához, ugyanez van egyébként a Bhagavad Gita-ban az odaadó szolgálat elemzésénél, hogy Krisna először elmondja, mi a végső cél. És hogyha valaki nem tudja még úgy élni az életét, hogy elérje azt a végső célt, akár egy lépéstől, akkor mondjuk további lépéseket. Tehát nem kell megijednünk, hogyha valaki az első bölcs tanítást nem tudja megvalósítani. Lesznek olyan tanítások, amelyek ennek az elérését segítik. Lépcsők, és a lépcsők lépcső, és a lépcsők lépcsőnek a lépcső. Ez a csodálatos a Bhagavatam, csak meg kell találni őket, hogy lehetőséget ad erre a fajta fokozatos fejlődésre. Csak egy példa, hogy a kereskedők közössége hogyan élhet nagyon szépen lelki életet. Srila Prabhupada kereskedők közösségéből származik. Az ő édesapja textilkereskedő volt, és végezte a munkáját, de minden vallásos ünnepet nagyon szépen megtartott. Az egyik fő szervezője volt, az egyik fő támogatója volt, a közösség által fenntartott templomnak, és nagyon-nagyon szépen nevelte a fiát, a legkicsi korától kezdve Vaisnava tanításokat biztosította számára, megtanította őt a Vaisnava gyakorlatokra, a murti imádatra megtanította őt, és így Prabhupád igazából azt mondta, amikor ő elindult tanítani, hogy a legtöbb dolgot az édesapámtól tanulta meg, aki egy kereskedő volt. Tehát így teljesül ugye annak a látomása, hogy egy ilyen világi rendszer is segítheti a lelki fejlődést. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, van még 5 perc, és akkor lehet kérdezni, hozzáfűzni gondolatokat, szeretettel bárkit, hogyha megérintettek ezek a dolgok, vagy esetleg más honnan hozott kérdést, akkor most fel lehet tenni. vagy 5 percig emészteni a halottakat. Tehát akkor mindenkinek úgy nagyjából így helyben van, hogy ez egy anyagi rendszer, ami elősegíti a lelki fejlődést, ami biztosítja, hogy nagyon nyugodtan, békésen, aminek a természete szerint egész életében élhessen, ha nem szerződés. És hogy itt, hogyha betartja a kötelességeket, akkor fokozatosan, ahogy Krisna mondja, megismerheti a Krisna természetét, megszabadulhat a gátló tényezőktől, a ragaszkodástól, haragtól, egyéb ilyen tényezőtől, és lelki természetet fejleszthet ki. Ezáltal beteljesülhet azt, amit Prabhupád mond, egy élet alatt megtisztulhatunk. Sok sikert kívánok ehhez az élethez mindenkinek, és akkor most mindenki folytassa a maga szolgálata, a dolgát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sri Prabhupád ki? Röntelált Simad Bhagavatam ki? Itt állj góra, bemenem. Visszakísérjük. Visszakísérjük.